Kérlek benneteket, lapozzatok a János Evangélium 8. fejezetére, és a bevezetőt itt szeretném kezdeni. A házasságtörésen kapott asszony történetét szeretném felolvasni, és nagyon röviden szeretnék róla beszélni. Igazából azért olvasom fel a történetet, hogy a végkimenetel az kicsit jobban érzékelhető legyen. Tudom, mindannyian ismeritek az egész történetet, nem egyszer, nem kétszer hallottátok már. A világ is ismeri, a hitetlenek is ismerik ezt a történetet, nagyon híres történet ez, mert így kezdődik, hogy Jézus pedig elmenne az olajfák hegyére. Tehát János Evangélium 8. fejezet 1-es verstől olvasom egész a 12-esig. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáméne, és leülvén tanítja vala őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítván azt mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek követtessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De amikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve mondanékik: aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt a földre. Azok pedig ezt halván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedék, és senkit sem láta az asszonyon kívül, mondanéki: asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Azt pedig mondta: senki, uram. Jézus pedig mondanéki: én sem károsztatlak téged. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Ismét szól azért hozzájuk Jézus mondván: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Halleluja! Nagyon-nagyon csodálatosan szépen bemutatja Isten igéje nekünk azt, hogy Jézus hogyan bánik velünk. Úgy tűnik itt ebből a történetből, ugye nagyon sok minden van ebből a történetben, de Jézus nem az asszonynak a bűne érdekelte, hanem az, hogy ő károsztatja-e magát, vagy nem. Nem mondta neki azt, hogy mit tettél, asszony, hogy tehettél ilyet. Tudod, hogy a törvény elítél neked, most halálfia vagy. Nem mondta azt, hogy a gyermeked mit gondolnak most volt, a családod a szégyent hoztál, hogy tehetted ezt. Lehet, hogy mi ezt kérdeztük volna meg tőle, abban a helyzetben, abban a történelmi idővallumban, abban a társadalmi helyzetben, hogyha zsidók vagyunk, mi valószínűleg ezt kérdeztük volna meg tőle. De Jézus nem ezt kérdezte meg tőle, hanem azt kérdezte meg tőle, hogy neked van károsztatásod? Hol vannak a vádlóid? Érzed még a károsztatást, asszony? Érzed még a szégyent? Érzed még a vádlást? Ezt kérdezte itt meg Jézus. Jézus akarta, hogy kijön az asszony száján ez, hogy nincs, aki vádoljon. Nincs károsztatásom. Ezt mondja a 10-es vers vége és a 11-es eleje. Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki nem károsztat téged? Azt pedig mondta: senki, uram. Senki, uram. Tehát amikor elfogadod, hogy nincs károsztatásod, akkor fel vagy hatalmazva arra, hogy elmenj, és többé ne vétkezzél. Ezt tette Jézus ezzel az asszonnyal. Azt mondta neki: én sem károsztatlak téged. Menj el, és többé ne csináld azt, amit idáig csináltál. Többé ne vétkezzél. És itt még nincs vége a történetnek, mert azt olvassuk, hogy a 12-es verstől, ami igazából egy pici idővallummal később történt, mert azt látjuk itt, hogy Jézus már a többiekhez szól, tehát a sokasághoz, de ugye az előbb meg azt olvassuk, hogy ők kettesbe voltak. Tehát Jézus kiment a többiekhez, és azt mondja nekik: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Aki engem követ, nem járhat. Az a nem járhat a görögben, ez egy dupla tagadás. Azaz nem, soha nem járhat az, aki engem követ a sötétségben. Nem tudsz sötétségben járni, amikor Jézust követed. Halleluja. Nem tudsz a sötétségben járni. Képtelen vagy rá, amikor Jézus követed. Halleluja. A fény, ami rávilágít a lelkiismeretedre, megmutatja azt, hogy milyen tökéletes az ő munkája. Az a fény, ami megvilágítja azt, hogy, ő minden bűnödet eltörölte. Istennek a dicsősége megmutatja azt, hogy, mennyire tiszta vagy az ő vére által. És amikor ezt megtudod, hogy ő megmosott téged, megtisztított téged, akkor ez belőled mit vált ki? Mi a te reakciód erre? Mi a te válaszod Istennek ennek arra a hatalmas kegyelmére és irgalmára? Erre te válaszolj, ne én. De ez a mai alkalom erről szól, hogy egy jó választ adj erre. Halleluja. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetben egy ismét igen közismert igeverset szeretnék felolvasni, illetve kettőt is. Zsidó 4, 12, 13 azt mondja, mert az Istenek igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek, és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. És nincs oly teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak személy előtt, akinek számadással tartozunk. Halleluja. Szeretném ezt az igét felolvasni az egyszerű fordítás szerint is, amely így hangzik. Kérlek, figyelj nagyon, mert nem mondom, hogy jobb, csak máshogyan hozza elő ezt a kiváló igét. Így hangzik. Mert amit Isten kimond, az élő beszéd. Erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol. Egészen addig, ahol a szellem és a lélek találkozik. Igen, Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig. Sőt, a csontjaink belsejébe is. Megítéli szívünk gondolatait és szándékait. Senki és semmi nem rejtőzhet el Isten elől. Ő mindent tisztán és világosan lát. Minden nyitva van előtte. És ő az, akinek mind elszámolással tartozunk. Halleluja. Isten az, aki felemel bennünket, és rávezet dolgokra, és hogyha jól reagálunk azokra a dolgokra, amiket ő mond nekünk, akkor megmutat nekünk bizonyos dolgokat. Az ő jósága, az ő kegyelme, írja az ige is, bennünket megtérésre indít. Az ő szeretete, az ő szerelme a mi irányunkba arra indít minket, hogy megalázzuk magunkat ő előtte. Az ő irgalmára, az ő türelmére, ami reakciónk, hogy, tiszteljük őt, hogy imádjuk őt, hogy, leborulunk ő előtte. Ő mindig előre halad, nem stagnál, nem áll egy helyben. Az ő terve a fejlődés, és a növekedésnek a terve a kiteljesedés. És ugye azt a címet adtam ennek a sorozatnak, mondhatom ezt, hogy hogyan léphetünk be a teljességbe, és a szívem vágya, hogy ezek a tanítások segítsenek neked, nekünk, mindannyiunknak abban, hogy ebbe a teljességbe belépjünk. Amikor bekerülsz az ő terveibe, akkor nem kell már áldásokért imádkoznod. Akkor nem azért kell imádkoznod, könyörögnöd, hogy valami már mozduljon előre, valami sikerüljön már végre, mert ha benne vagy az ő tervében, akkor abban már benne élsz, mert az ő terve már áldott. Sokan választanak valamilyen utat, aztán kérik Istent, hogy Isten áldja meg azt. Mennek a saját elképzeléseik, saját fejük után, keresztények is választanak innen-onnan egy-két igét, aztán azt akarják, hogy az az ige, illetve amit ők azzal kihoznak, vagy előmozdítanak, az igazolja őket, és, igazából a saját elképzelésük után mennek, nem a Szent Szellem után, de tudd meg, Isten nem kötelezte el magát arra, hogy kivétel nélkül minden tervedet és mozdulásodat megáldja. Arra viszont elkötelezte magát, hogy a sajátját megáldja. Azt a tervet, ami az ő terve. Az tökéletes, és ez jó, és az már áldott. Kicsit olyan ez, hogy az igét, ha szóljuk, akkor mi már a felkent igét szóljuk. Az ige már fel van kenve, és képes arra, hogy elvégezze benned a munkát. Az a terv, amire Isten téged elhívott, az már áldott. Ott te nem tudod abba a tervbe, amiben Isten téged elrendelt, ott te győzelemre vagy ítélve, ha te abba belekerülsz, és azt csinálod, amit ő mond neked, hogy csinálj abban ott. Neked az ő útjait kell járnod, az ő terveit kell beteljesítened, az ő gondolatait kell gondolnod, és az ő látását kell meglátnod. És tudom nagyon jól, mert évek óta prédikálom ezt, hogy veletek is így van az, hogy ti mind-mind egyedi és nagyon különleges személyek vagytok. Egyesével külön-külön. És Istennek egy személyes, egyedi terve van a te életedre. Van egy terv, ami a mennyből egyenesen hozzád jön, ami csak a tiéd. Ami csak a tiéd. Ami nem a másiké, nem a szomszédodé, nem a pásztorodé, hanem a tiéd. És az olyan, hogy bármennyire is szeretném, az sohasem lesz az enyém. Az enyém, az pedig sohasem lesz a tiéd. És te a tiédet, én az enyémet, Istentől kell megkapjuk. Az, hogy mire hívott ő minket itt el, mi a mi feladatunk, mi az, amit nekünk tenni kell. Ha benne élsz már ebben, akkor ezt nem kell keresd, akkor egyszerűen éld. Ha nem vagy benne, ha esetleg soha nem voltál benne, vagy ha benne voltál és letértél erről, akkor imádkozz és várd az Urat. Várakozzál rá, hogy megismerd azt, hogy mit akar tőled Isten személyesen. Hogy mi az, amit téged személyesen elhívott. Létfontosság, hogy megtaláld, ha Istentől megáldott teljes életet akarsz élni. Létfontosság, hogy megtaláld azt, hogy Isten mit szeretne tőled, hogy mire hívott el téged. Létfontosságú. Lehet, hogy nem látványos, amire ő téged elhívott. Lehet, hogy nincsenek különleges természetfölötti ajándékaid. Lehet, hogy nem kaptál különleges kenetet. De találd meg a helyed, azt, ahova a testbe ő téged beleilleszt, és akkor ott sikeres leszel és boldog leszel. Ha ott vagy azon a helyen, ahol lenned kell. Te is, és én is, és mindannyian a saját területünkön tudunk a leghatékonyabbak lenni. Nem a másiknak a területén. Hiába vágyakozom rá, hogy szépen gitározzak és énekeljek. Nem fog az nekem menni, mert nem az az én helyem, nem az az én pozícióm. Nekünk itt különböző ajándékaink vannak, hogy együtt tudjunk dolgozni Istennek a királyságáért. És neked nem a másik embernek az elhívására, nem a másik embernek az Istentől kapott tervére, látására kell figyelned, nem az ő sikerére kell figyelned elsősorban, nem az ő tehetségét kell kutatnod, hanem örülnöd kell annak, amit belé helyezett, és meg kell találnod azt, amit beléd helyezett, és annak örülnöd kell. És nem irigykedned, és féltékenykedned kell a másikra, hogy neki mi van, és neked meg miért nincs. Neki az megvan, én is akarom. És akkor már elkezdtél a saját indítatásodból, a saját magad kívánságaiból tenni valamit, és a motivációd már nem helyes. És Sátán el akarja lopni tőled azt a képességet, hogy szeresd a másikat. Meg akar téged fosztani attól, hogy megbecsüld a másikat. Az ő ajándékaival, az ő tehetségével, talentumával együtt. És meg akar téged fosztani attól a képességtől, hogy tiszteld a másikat. És mindenféle mondva csinált indokkal azt mond, hogy nem is tudom, hogy mit mondjál, inkább ezt nem mondom, hogy mit mondasz esetleg. Tudod, Jézus tanítványainak is voltak ezen a területen problémáik. És nekik is meg kellett ismerniük, és neked is, hogy Istennek van egy egyedi, speciális terve veled, velünk. Az én jutalmam nem az alapján fogom kapni, hogy a te dolgaiddal foglalkozom. És te sem az alapján fogod kapni a jutalmadat, hogy az én dolgaimmal foglalkozol, vagy irigykedsz az én bármimre, ami nekem van. Hanem azért kapod a jutalmadat, hogy rájössz arra, hogy Isten mit kér tőled. Én azért kapom a jutalmam, hogy rájövök arra, hogy Isten mit kér tőlem. Ha rájövök arra, és te rájössz arra, hogy ki legyél, hogy mi legyél. És rájössz arra, hogy te mivel rendelkezel. Ugye múlt héten elhangzott a számból a kedvenc igém, az igazság megismerése, szabadokká tesz benneteket. Amikor az igazság megmutat neked valamit, az igazság rávilágít téged valamire. Ugye ez az igének a világossága, megmutat neked valamit, megmutatja az értékeidet, megmutatja az Istentől kapott tehetségedet, hát, amit úgy kaptál, ne büszkélkedj vele, ne fuvalkodjál föl miatta, de megmutatja azt is, hogy esetleg mi az, amit nincs, ami a másiknak van meg. És ez lehet a meg nem újított lelkivilágodnak, érzelmeidnek fáj. Hogy nekem miért nincs? Én miért nem tudok olyan szépen énekelni? Tudod, nekem ez egy nagy szívfájdalmam volt nagyon sokáig. Bármennyire furcsán hangzik ez. Sokszor beszéltem erről, prédikáltam erről, nem szeretnéd hallani, hogy én az ének szolgálatban legyek, mert először mosolyognál most, mint ahogy most, aztán 5 perc után azt mondta rá, hogy jó, elég a viccből most már azért elég, 15-20 perc után már fognád a fejed, és fél óra után pedig már fizikai tüneteid lennének, hogy neked ezt nem kéne csinálnod, te is beláthatnád. De sokan így erőltetik, hogy azt csinálják, amihez igazából nincs ajándékuk Istentől. Neked és nekem is bíznom kell benne azzal kapcsolatban, hogy mivel bízott meg minket. És ott tudsz teljes életet élni, ott tudsz beteljesedni azon a helyen, hogyha ezeket a dolgokat meglátod, és őszinte vagy saját magaddal, és ez miatt nem elkeseredsz, hanem örömre gerjedsz, mert az a teljesség, amit Isten neked szánt, az csak a tiéd. Az csak a tiéd. Amikor ezt megérted, és erre tekintesz, és Istenre tekintesz ezáltal, akkor ez megóv téged attól, hogy a másikra irigykedjél. Hogy a másiknak a helyét, a pozícióját kívánd. Vagy kívánd a másiknak a feleségét, vagy a férjét, vagy a gyerekét. Vagy a másiknak a szolgálatát. Amikor a saját utadat járod, akkor Isten meg fog téged áldani, amennyire csak tud. Mert ő egy ilyen Isten. Ő annyira megáld mindenkit, amennyire csak tud. És védelmezni is fog téged, amennyire csak tud. Az ő ereje a lehetőségekhez képest maximálisan megnyilvánul, de az mégsem lesz teljessége annak, amit Isten tartogat számodra az ő tarsajában, akkor, hogyha te a saját utadat járod. Amikor a céljaid helytelenné válnak, amikor az elme, az ész átveszi az irányítást, amikor az emberi érvelgetés teret nyer, amikor manipulálni próbálsz embereket, amikor egy fecsegő pletykagyára szád, amikor hazug irigy féltékeny mentalitásod van, amikor képmutatóvá válik a jellemed, azon a ponton Istennek az áldásai megállnak, és csak korlátozott mennyiségben tudod birtokba venni mindazt, amit eredetileg ő már odaadott neked. Te leszel magad, aki lekorlátozott magadat. Nem véletlenül mondja a példabeszédek 4. fejezetének 23-as, 24-es verse, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. Az egyszerű fordítás szerint így hangoznak ezek az igék. Mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az élet forrása. Távol legyen tőled, hogy hamisan beszélj. Az igazság elferdítését messze kerüld. Az igazság az, amit Isten megmutat neked az ő igéjéből, akár személyesen veled kapcsolatban is. Távol álljon az, hogy te saját magadat becsapva ezt az igazságot elferdíted.
akár kevesebbet gondolván magadról, akár többet gondolnál magadról, mint ami vagy. Tudod, az alázat, az a helyén kezeli a dolgokat. Az a valóságot fogja meg. A kicsinyhitűség és a vádlás, a károsztatás az egyik szélsőség. A büszkeség, a felfúvalkodottság az pedig a másik oldala ennek a dolognak. Az alázat az, amely képes megtartani téged az úton. Az alázat. A példabeszédekben egyébként végig ilyen és ehhez hasonló erkölcsi tanításokat találsz. Így kezdődik a példabeszédek az egyes fejezetet. Ha olvasod, visszalapozol, a 2-es, 3-as, 4-es vers így hangzik, hogy bölcsesség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére, okos feddésnek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére, együgyűeknek eszesség, gyermeknek tudás és meggondolás adására. Most engedjétek meg, a mai napon az utolsó egyszerű fordítás, de hadd olvassam itt föl ezt a 3-as verset, egy másik fordítás szerintem, hogy így hangzik, gyakorlatilag a példabeszédek saját magáról szól. Tudjuk, hogy a Szent Szellem ihlette tanítások ezek itt mind. Azt mondja, hogy segítenek kiigazítani téged, hogy bölcs legyél. Megtanítanak helyesen cselekedni, igazságosnak lenni, és becsületesen élni. Halleluja! Halleluja! Köszönjük neki, hogy nem csupán a saját erőfeszítéseinkből kell ezt tennünk, hanem ő az, aki nekünk erre erőt, segítséget ad. És ugye olvassuk az igében, talán a Kolosszai levélben van, hogy ő az, aki alkalmassá tett minket arra, hogy részt vegyünk a szentek örökségében, abban a teljességben, amit őtőle kaptunk. Ő az maga személyesen, aki minket erre alkalmassá tesz. Téged Isten alkalmassá tesz arra, hogy azt, amit elhívott, te azt véghez vitt, hogy azt megcsináld, megcseleked, és beteljesítsd azt, amit ő tőled kér. Prédikátorok jó, hogyha szájukra veszik gyakran azt, hogy Istennek a képessége az, hogy itt tudok állni, ahogy szolgálok felétek, nem pedig a sajátom. Az emberek sokszor szolgálók, gondolom, én csak feltételezem, eltévesztik, mikor azt gondolják, hogy ó, hát az én saját magam bölcsessége, hogy én mennyit készültem, és mennyire oda tettem magam, és mennyire tiszta látásom van, és Isten mit tett nekem, velem, és így eltévesztik, hibázzák, és elbízzák magukat, öntelté válnak, betelnek saját magukkal, és nem tudom, hogy tudod-e, hogy ez az önigazultság az, amire igazán kinyillott Jézus zsebében a bicska, hogy így fogalmazza kicsit, mert amikor az önigazultsággal találkozott, hogy én vagyok valaki, akkor volt a legkéményebb, a legidőzelbe durvább a farizeusokkal, akik fölemelték magukat egy olyan helyre, ahol nem voltak. És amikor Jézusnak igen kemény, szinte durva szavait olvasod az evangéliumokban, az szinte minden esetben az ilyen emberek felé volt. Tehát akkor tudunk mindannyian hatékonyak lenni, ha mindenki a helyére kerül. Ne várd, hogy holnapra minden megváltozik körülötted. Az újjászületésről tudjuk egy pillanat műve, a szellemi felnövekedés nem. És ehhez idő kell, és időben minden a helyére kerül. De amikor Isten céljait követjük, amikor együtt vagyunk ebben, és nem a saját magunknak a terveit, céljait tesszük az első helyre, akkor a Szent Szellem szabadon tud mozogni közöttünk, és ilyenkor ő többet el tud végezni itt közöttünk 5 perc alatt, mint mi a saját erőnkből 5 év alatt. Nem tudom, hogy vágysz-e erre, hogy szeretnéd-e igazán ezt látni, szeretnéd-e igazán ezt megtapasztalni. Ha megvan benned a vágy, hogy Isten útját járd, akkor az egyik legfontosabb veled kapcsolatban az, hogy tiszta, jó lelkiismereted legyen. Pál apostolnak nagyon sok mondani valója volt ezzel kapcsolatban. A 2 Timóteus levélre, ha lapozunk, az egyes fejezet 2-3-as versét olvasom. Így hangzik, ugye Timóteusnak írja már a második levelét Pál apostol, és ezt mondja, hogy Timóteusnak, az én szeretett fiamnak, kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől, és a Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Hálát adok az Istennek, akinek szolgálok, őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen emlékezem rád könyörgéseimben éjjel és nappal. Ugye, tudod azt, hogy a tiszta lelkiismereted az a szellemednek a hangja. Ha te győztes életet akarsz élni, akkor tiszta lelkiismeretet kell megtartanod magadban azért, hogy a te hited az működni tudjon. Mert ha te szíved vádol téged, akkor nincs bizodalmad Isten felé. Más szóval, hogyha a lelkiismeretet zavar téged. Úgy gondolom, mindannyiunkkal megesett már, hogy a lelkiismeretünk zavart bennünket. Ahhoz, hogy tiszta legyen a lelkiismereted, időnként ki kell magad igazítanod bizonyos dolgokban. Vagy nem gondolod, hogy így van ez? Ahhoz, hogy a lelkiismereted tiszta legyen, időről időre ki kell magad igazítanod. Úgy is mondhatnám, erre naponta figyelned kell, vagy kellene. Hogy amikor ott bent megszólal a szellemed hangja, akkor te érzékenyen reagálj rá azonnal. Mert például, hogyha valami zavar téged, amit teszel, és folyamatosan zavar téged az, amit teszel, de a lelkiismeretedben ott belülről ez téged emészt, akkor hagyd abba, amit teszel. És a lelkiismereted megnyugszik. Vagy egy másik oldal ennek, amikor Isten kér téged valamire, hogy tegyél valamit. Hogy tegyél meg neki valamit. De te nem teszed meg. Nem teszed meg, és húzod, és halasztod, és húzod, és halasztod, és húzod, és halasztod, és a lelkiismeret onnan belülről emészt, tudom, hogy el lehet azt nyomni, de én kívánom, hogy igen érzékenyek legyetek erre. Tehát, hogyha tudod, hogy valamit tenned kell, de mégsem tetted meg, akkor tedd meg. És a lelkiismereted akkor tiszta lesz. Mert megtetted azt, amit Isten mondott, és kért tőled, és így kerülsz abba a pozícióba, abba a helyzetbe, hogy a hited működőképes lesz. Mert ha a szíved vádol téged, ugye nincs bizodalmad Istenhez. És a hit az egy bizodalom. Ha nincs bizodalmad, ha úgy mész oda az úr trónja elé, mint ahogy a mi kutyánk időnként, mikor tudja, hogy rosszat tett, beúzza fülét, farkát, és így osonkodik, nincs bizodalma a kutyának felém, hogy én most jól megcirogatom a fületövét, és jó szavakat mondok majd neki, mert tudja, hogy valamit nem jól csinált. Van benne egy bizonyos fajta vád. És bizonyára ez az asszony, aki odavittek Jézus elé, ő is szégyelte magát, vádolta magát, vádolták őt nagyon sokan, és Jézus megkérdezte tőle, hogy hol vannak a te vádlóid. Azok az emberek, akik nem kövezték őt meg, mind a lelkiismerettől vádoltatván mentek el, olvastuk az igében. És kérdezi az Úr Jézus az asszonyt, hogy hol vannak a te vádlóid. Sehol, azt mondja, nincs ki vádoljon engem, ezt tette Jézus veled. És amikor megérted azt, hogy Isten mennyire szeret téged, hogy az ő kegyelme milyen nagy a te irányodba, akkor ezt téged arra indít, arra motivál, felszabadít téged arra, hogy elmenj, és többé azt a dolgot ne tedd. Amen. Mint ahogy Jézusnak is ezt mondta az asszony. Az asszonynak is ezt mondta Jézus, nyögjem ki. Menj, és többé ne vétkezzél. És aki a világosságban jár, mondta Jézus pár perccel később, az nem járhat, nem képes arra, hogy a sötétségben járjon. Az 2 Timóteusra, hogyha lapozol egyet itt gyakorlatilag a Bibliádban, a 19-es vers mondja azt, hogy mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, amelynek pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Egyet tudsz ezzel érteni? Továbbiakban 20-21-es vers azt mondja, hogy egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fából és cserépből valók is, és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Ha tehát valaki, mondja az ige, azaz te, ezektől tisztán tartod magad, mondja itt. Értsd meg, és szeretném, hogyha világosan megértenéd, hogy tökéletes lelkiismereted az nem a tökéletes cselekedeteid miatt van, vagy lehet, hanem a tökéletes véráldozat miatt. Halleluja! Nem a jóságod, nem a te jóságod, nem a te engedelmességed, nem a te jó cselekedeteid miatt. Ugyanakkor nem juthatsz sikerre, hogyha helytelenek az indítékaid. Nem juthatsz sikerre, hogyha helytelenek a céljaid. És ez ott legbelül van. Ez neked ott belül van. Ez nem egy külső dolog. Csak Isten igéje képes ezt megítélni. Isten igéje. Olvassuk még egyszer a Zsidókhoz írt levél 4.12-13-at. Még csak a 13-at. Semmi és senki nem rejtőzhet el Isten elől. Ő mindent tisztán és világosan lát. Minden nyitva van előtte, és ő az, akinek mind elszámolással tartozunk. Néha azt hiszem, hogy kellene mindannyiunknak időt tölteni azzal, hogy kicsit megismerjük saját magunkat. Kivenni egy nap szabadságot, elvonulni egy picit a munkától, akár elvonulni egy picit a családtól, egy fél napot, egy napot, és picit megismerd magad. Talán elmondhatom, 3 évvel ezelőtt húsvétkor ilyenkor jártam Jeruzsálemben, és teljesen egyedül mentem, és igazából nem is tudtam először, hogy miért kell nekem oda menni. Csak volt egy vonzás, egy késztetés. Elmentem oda, csináltam egy-két videót, fölkerült a YouTube-ra, és sokan láttátok talán, de nem ez volt a fő dolog. Utólag értettem meg, hogy ez egy ilyen önvizsgálati út volt az én számomra, amikor mindentől és mindenkit egy picit távol vagyok. Nem mondom, hogy neked el kell utaznod Jeruzsálembe ehhez. Menj be a kamrádba, a Spice-ba, úgyis jön a tavaszi nagytakarítás, és ott is leülhetsz egy székre, vagy egyszerűen a hálószobádba, de legyen kikapcsolva a tévé, legyen lenémítva a telefon, és egy picit ismerd meg magad. Segít neked a saját magad megismerésében az, hogyha például nem eszel egy napig, csak vizet iszol. Megismered azt, hogy mennyire vagy képes arra, hogy a testedet alávetésben tartsad. Ó, hát én képes vagyok, bármire képes vagyok az Úrért. Akkor ne egyél egy napig. És akkor az megmutatja neked azt, hogy a tested uralkodik feletted, vagy pedig te tudsz uralkodni a tested felett. És így megismered magad, hogy igazából hol is állsz te? Hol vagy te valójában? Az ige világossága mutatja meg neked Isten tervét, és az ige világossága mutatja meg a te számodra személyesen is, és a gyülekezet számára is. És azért tűnnek bizonyos emberek csak részben áldottnak, mert részben járnak a világosságban. Így korlátozzák Istennek az áldásait a saját életükben. És így korlátozott mértékben élvezik az áldásokat. Érted most már, hogy miért nincsenek sokan a teljességben és az áldásoknak a kiteljesedésében? Isten bizonyos mértékig áldhat meg némelyeket. Javaslom figyelmedbe Kenneth Hagin Tervek, célok, törekvésük című könyvét. Az elmúlt 1-1.5 hónapban én sokat olvastam, és ez a mondat, ezt onnan írtam ki, hogy Isten bizonyos mértékig áldhat meg némelyeket. Például, hogyha nem mutatsz hajlandóságot a változásra, akkor nem fogja felfedni Isten az ő tervét a részletekben menően. Hajlandó vagy-e arra te, hogy megváltozz? Vagy úgy gondolod, hogy te, amit csinálsz, teszel, érzel, gondolsz, cselekszel, az minden úgy tökéletes, ahogy van. Nem azt mondom, hogy keresd állandóan a hibát magadban. Szó nincs erről. Nem azt mondom, hogy kezd el keresni, kutatni azt, hogy hol rontottad el azonnal, és az legyen a gondolkozás módod, hogy te biztos hibáztál valamit. Nem, ha jó úton vagy, hogyha helyeden vagy, az igén állsz, akkor álljál ott szilárdan. Akkor nem mozdulj. Vald meg az igét, és legyél kitartó. És állj meg a hitben. Mindent elvégezni, megálljatok, ugye ott az igében. De néha az emberek elkényelmesednek. Néha az emberek megelégszenek helyzetekkel, és elérnek egy bizonyos stagnálási pontra. Arra bizonyos, eljutok 7-ig, nem tudok 8-ra jutni. Vagy eljutok 9-ig, nem tudok a 10. pontra jutni. És így közösségek is lehetnek így. Hogy eljutnak valameddig, és utána nem képesek a következő szintre lépni, miközben tudjuk mindannyian, hogy Isten előrefelé halad. Ő nem áll meg. Azt nem tudom, hogy lassít-e, de az biztos, hogy folyamatosan megy előre, és a növekedés, a fejlődés, a kiteljesedésnek az Istene. Ezt látjuk a Bibliában. Végig. A Jézusnak az eljövetele is a mózesi könyvektől kezdve végigvonul az Ószövetségben egy kiteljesedés felé, és Jézus eljövetelével ez kiteljesedik. És sőt, még tovább megy, tovább halad, az ő halálával, feltámadásával beteljesedik. És még ma is tart. És hogy az univerzum tágul ebben a pillanatban is, nekünk is ott a lehetőség Istennek a részéről, hogy menjünk előre, hogy fejlődjünk, hogy növekedjünk. Nem kellene bele kényelmesedjünk, és nem kellene megelégedjünk helyzetekkel. Soha nem kellene ebbe a helyzetbe kerüljünk, hogy nem vagyunk hajlandóak akár időnként áldozatokat hozni, vagy erőfeszítéseket tenni. Sem egyénileg, sem mint közösség. Vannak dolgok, amiket meg kell tanulnunk helyesen tenni. Vannak dolgok, amiket lehet, hogy másképpen kell majd tenni. Vannak dolgok, például helyesen kell dicsőíteni, helyesen kell imádni őt, és akkor a kenetnek egy nagyobb mértéke lesz megnyilvánulva közöttünk. És akkor meg fogjuk látni a Szent Szellem erőteljesebb mozdulásait. Mi, mint gyülekezet, mint közösség, akkor vagyunk igazán erősek, és akkor leszünk igazán hatékonyak, és akkor tudjuk Isten munkáját igazán jól végezni, hogyha az idejáró hívők, azaz te, meg én, egyenként, családonként erősek, megalapozottak és hatékonyak vagyunk. Tehát amit te otthonról hozol, azt ide beadod a közösbe, és sokkal erősebbek leszünk így, sokkal hatékonyabbak. Úgyhogy úgy gondolom, úgy hiszem, hogy nekem is, mindannyiunknak megvan a felelősségünk ebben. Ehhez szükséges az ige világossága, szükség van arra, hogy eltökéltek legyünk, szükség van erőfeszítésekre, szükség van áldozatokra, a részedről is. Egy kiváló lehetőség erre ez a Daniel Kolenda alkalom. Megkérdezted-e magadtól, hogy neked ebben mi a részed? Nem vádollak téged, ha nem tetted fel ezt a kérdést, csak mondom most, hogy ez a mentalitás kéne benned legyen, bennünk legyen, hogy én ez mit tehetek hozzá? Nem pedig az, hogy ó, hát én most de jól lesz, majd elmegyek oda, és milyen jó dolgokat fogok onnan kapni. Ez így lesz, én hiszem, mind ott leszünk. De mit tudsz te hozzátenni ez az alkalomhoz? Hadd ne adjak nektek ötleteket. Vizsgáld meg magad. És ha van ebben részed valami, akkor azt tedd meg. Mert felvállalni azt, hogy rábízod magad Isten szellemére? Mert felvállalni azt, hogy te ennek a közösségnek aktív részese vagy? És ne legyen megkeseredve. Semmi és senki miatt. Hadd mondjak egy egyszerű személyes példát erre a keserűség dologra. Nem olyan túl régen történt velem az, hogy egyik napra a másikra szinte elkezdtem a nyelvemmel keserűnek érezni dolgokat. Eltelt egy teljes nap, még egy, és gyakorlatilag a vizet ittam, keserűnek éreztem. Ha beleharaptam a banánba, keserűnek éreztem. Ettem egy szelet kenyeret, vagy falat kenyeret, keserűnek éreztem. Már ráfanyalottam a lányomnak a kis tejcsokiára, beleharaptam, keserűnek éreztem. Tudod, milyen borzasztó dolog az? Volt már valamelyik kötöknek esetleg ilyen dolga? Egy páran föltettétek őket. Ez egy borzasztó dolog. És bármit, bármibe fogtam, bármit vettem a számba, minden keserű volt. A jó kis házi sonkába beleharaptam, és keserű volt. Ó, mondom, uram, alig vártam már, hogy megérjen, és az ízeket élvezhessem. És bármennyire is vékony alkatú vagyok, nem vagyok nagy evő, de szeretem a finom ízeket, és nekem egy borzasztó volt. Aztán a lényeg egy egyszerű vérvétel, egy ilyen laborteszt megmutatta azt, hogy van valami a szervezetemben, amiből kicsit kevesebb van, mint az ideális. És elkezdtem azt pótolni, és már teljesen helyreállt. Ez a keserű íz elment, és helyreállt a szervezetemben a teljes, minden tökéletesen jól működik. Ez a nem az, hogy hiány volt, hanem nem volt a megfelelő szinten egy bizonyos dolog, és azt pótoltam, és most már érzem az ízeket, és élvezem az ételeket. És akkor elgondolkoztam ezen egy kicsit már, amikor benne voltam, meg utána is, és gyakorlatilag minden nap ez eszembe jut azóta, nem volt ez régen, hogy így vannak sokan, akik megkeseredtek valamivel kapcsolatban. Hogy bármit teszel eléjük, bármit mondasz, bármilyen kedveset, bármilyen jóságosat, bármilyen igazat, bármilyen szépet, mindent keserűnek fognak érezni. Mert belőlük hiányzik valami, ami nem teszi képessé őket arra, hogy meglássák azt a szépséget, amit te oda eléjük raksz. Tehát nagyon vigyáznunk kell erre szellemi értelemben. A testünkre is vigyáznunk kell természetesen, és egyél sok banánt, abban sok kálium van, de a lényeg ennek a dolognak a szellemi vonatkozása. Biztos találkoztál olyan emberekkel, akikhez nem lehetett hozzászólni, mert mindenre volt valami rossz válaszuk. Nem lehetett őket vigasztalni, nem lehetett őket bátorítani, nem lehetett őket felemelni, mert teljesen meg voltak keseredve. Emlékezetembe jön egy evangelizáció, Kálmánnal voltunk nagyon sok évvel ezelőtt, kis valahol az Alföldön, és ahogy ő szolgált, én beszélgettem ott a járókelőkkel, jött egy nagyon idős néni fekete ruhában, és elkezdtem vele beszélgetni. És az igét igyekeztem neki átadni, és semmi más nem jött ki a szájából, mint az, hogy Isten elvette az ő lányát, és hogy Isten elvette az ő lányát, és teljesen össze volt törve, és teljesen meg volt keseredve, és semmilyen vigasztalás, és az igazság, ami rávilágított arra, hogy ez nem igaz, hogy Isten elvette az ő lányát, ez egy hazugság, ez sem volt az ő számára édes. Mindent keserűnek érzett. Van ilyen ige a példabeszédekben, nem tudom pontosan az ige helyet, ezzel nem készültem, de megtaláljátok. Nem szabadna ilyen helyzetbe kerüljünk sohasem. És nem szabadna besavanyodnunk semmi miatt sem, sohasem. Mert az Úr a trónon ül. És ha nem látjuk azt a szemeink előtt, hogy a helyzetünk változik, ő attól függetlenül a háttérben dolgozik. Azok a hit szavak, azok a hit kijelentések, amiket te kimondasz, abban a pillanatban elkezdenek érted munkálkodni és érted dolgozni. És azért mondja a Biblia, hogy hitben járni ellátásban, mert ezt sokáig nem látod, hiszel benne. Azok a szavak, azok az igék, amiket te kimondasz a száddal, az érted munkálkodik, nem ellened, érted. És hinned kell, hogy Isten nem feledkezett meg rólad. Ő ott van, gondot visel róla, és neki megvan az útja arra, hogy bevégezze azt, amit ő akar. Keresd azt, hogy neked mi ebben a részed, és azt végezd el, se többet, se kevesebbet, azt végezd el. Halleluja. Tehát szükséges az ige világossága ahhoz, hogy teljességben járhassunk. Sok minden mellett szükség van a tiszta jó lelkiismeretre is, és van még egy-két dolog, amire szükség van ahhoz, hogy teljességben élhessünk. És még mi? Fölmerül a kérdés benned. Tudnod kell vállalni a felelősséget a tetteidért többek között. Tudnod kell vállalni a felelősséget a tetteidért, mert mindig könnyebb a másikra fogni. Amikor megnyitod a szíved, és azt mondod, hogy Uram, változtass meg engem. Arra bátorítalak, hogy akkor mondd ezt Istennek, hogyha, hogyha hajlandó vagy elfogadni és meglátni azt, amit ő mutat neked ezután. Tehát amikor azt mondod, Uram, változtass meg engem, akkor lehet, hogy nem fog minden tetszeni, amit megmutat neked. De egy nagyon gyors kimeneteled lehet a pusztaságból, hogyha engedsz az igazságnak. Vállalj felelősséget a saját dolgaid miatt, és vállalj felelősséget a hozzáállásod miatt is. És kiírtam a szótárba, a keresztény szótárból a felelősség szónak a jelentését. Így hangzik, hogy úgy maradsz, hogy számíthatnak rád. Megválaszoltatható, elszámoltatható vagy. Felelős vagy a saját kötelezettségeidért. Felelős vagy a saját talentumaidért, ajándékaidért, amit Isten beléd helyezett. Akartad ezt hallani? Isten beléd helyezett dolgokat, te azért felelősséget tartozol. És egy felelős ember azt teszi, amit mondott, amit ígért. Isten igével összhangban. Az érett emberek, azok megtartják a szavukat. Az érett emberek vállalják a felelősségüket a viselkedésükért, és az érett emberek azok az ige szerint rendezik be az ő életüket. És az igazság az, hogy az erkölcsi kötelezettségemnek, vagy a te erkölcsi kötelezettségednek semmi köze ahhoz, hogy hogyan érzed magad. Hogy hogyan gondolkozol, vagy hogy mit akarsz. Mert ha én a szavaimnak az embere vagyok, akkor azt teszem, ami a helyes. Akkor is, hogyha nem érzem azt, hogy nekem az annyira nagyon kényelmes, vagy jól esik. Érted ezt? Egy felelős ember, egy felnőtt érett ember azt teszi, ami helyes. Akkor is, hogyha neki esetleg más elképzelései, gondolatai lennének, hogy saját maga forrásából fakadva, vagy máshogy érezné, hogy neki az nincs kedve. Ha én a szavaim emberrel vagyok, akkor azt teszem, ami a helyes. Akkor is, hogyha nem érzem úgy. A felnőtté váláshoz szükséges ez. A gyerekeknek ugye nincsen sok felelősség tudatuk és felelősség érzésük, mi felnőttek szülők vállunk felelősséget az ő dolgaikért. Ha a gyereke játszik az utcán, és egy kavicssal betöri a szomszéd autójának a szélvédőjét, ki fogja kifizetni? A szülő, te. Te válasz felelősséget a gyermekedért. De ha te gyermeked már 30 éves, és valami oknál fogva véletlenül egy kavicsba belerúgva kárt tesz a szomszéd autójába, kifizeti azt ki ő maga már. Mert felnőtt, és tudja vállalni a felelősséget a saját dolgaiért. Tehát nőj fel, mert ez Isten akarata. Ha kijössz a sodrodból, hogyha elönt a düh és a méreg és az indulat, akkor ne hibáztass másokat. Ne mondd, hogy ha te nem viselkedtél volna így velem, akkor nem váltottad volna belőlem ki azt, ahogy én beszéltem. Annyira tudunk a másikra mutogatni. Annyira el tudjuk tolni a felelősséget magunktól. De hogyha ezt teszed, ha ezt így éled, ez egy akadály a te számodra, hogy az áldásoknak a teljességében járjál. Vállald. Különben is, ha te nem tudsz uralkodni az indulataidon, akkor abban az esetben ki uralkodik feletted? Csak egy kérdés. Nem akarok válaszolni erre, csak gondolkozz ezen, házi feladat. Ha te nem tudsz uralkodni saját indulataidon, és indulatba kerülsz, akkor ki uralkodik feletted? Uralkodik a hústest indulatod. És még esetleg valami, vagy valaki más, akinek teret engedtél. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak van mit hova fejlődni ebben. Én nem köveket dobálok rátok, nem azért beszélek erről. Azért is kezdtem az alkalmat azzal a történettel, ami tökéletesen bemutatja azt, hogy Jézus hogyan viszonyul hozzánk. Halleluja! Ő nem vádol téged. Sátán a vádló, és neked meg kell tanulnod ellenállni neki. Mint ahogy ellenállunk a télnek, és ennek a hónak. Sátán dolgainak is ellen kell állni, és ellen kell állni a vádlásnak. De szembesülj az igazsággal, ha kell, és ha kell, akkor térjél meg. A Józsué 1-ben azt olvassuk, mindjárt a legelején, az 1. fejezet 2. versében, Istennek a szava ez, azt mondja, hogy Mózes, az én szolgám meghalt. Most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mindez a nép arra a földre, amelyet én adok nékik, az Izrael fiainak. Tehát Isten úgy kezdi Józsuénak, hogy Mózes halott. És fölmerül a kérdés, hogy miért mondja ezt nekik, mikor ők már 30 napja gyászolják Mózest. Miért kell felhívni valakinek a figyelmét arra, hogy a vezető meghalt, hogyha már 30 napja hogy is írja az előtt Mózes őt, hogy a gyásznak a idejét betöltötték. Azért, mert az összes zsidó Mózesen függött a mennyei dolgokat illetően. Mózes volt az, aki imádkozott helyettük, Mózes volt az, aki hit helyettük, Mózes volt, aki megtért helyettük, és ott nem akartak saját magukról gondoskodni. És Isten azt mondja, hogy Mózes meghalt. Most ott a kezdve egy új nap van, ébresztő. Kelj fel, váld a felelősséget, és állj a talpadra. Számukra ez egy teljes átváltozást jelentett. Igazából nem tudunk élni az ígéret földjén addig, amíg valaki más tesz meg dolgokat helyettünk. Jó dolog, nagyon jó dolog, hogyha imádságot kérsz, nagyon jó dolog, hogyha igét kérsz, a bátorítást kérsz, hogyha segítséget kérsz, ne értsd félre, mi ezért vagyunk egymásnak, hogy egymást segítsük. Tehát, hogyha segítséget kérsz, akkor ne gondold azt, hogy mi nem segítünk, vagy a vezetők nem segítenek, vagy akik előtted példáként állnak, hogy nem fordulsz hozzájuk, de fordulsz hozzá, hogy kérjél segítséget, de végül is át kell menned olyan dolgokon, amik csak Isten és te közötted zajlódnak le. El kell juss arra a helyre, amikor neked személyes kapcsolatod van vele. És ez az a hely, ahol növekszel, és ez az a hely, ahol éretté válsz. És el kell fordulni attól, hogy mindig, minden alkalommal valaki mástól függél. Én nem szeretném azt, hogy a gyermekem 40 évesen otthon teljesen rám szorulva élje az életét. Nincs az a baj, hogyha együtt élnek generációk, nem erről beszélek. Csak a ráutaltság. Tehát egy gyereket nevelünk x évig, és utána a gyermeknek fel kell nőni. És a saját lábára kell állni. Az, hogy most az egy házon belül vagytok, hanem az nem erről van szó. Csak talpra kell állni az embernek. És itt egy szellemi felébredést jelent a lustaságból. Ne légy közömbös, és ne húzd, és ne halogass dolgokat, mert ha halogatod az engedelmességet, akkor hiába van jó szándékod. Hiába van jó motivációd, jó szándékod, és jó akarat benned, hogy te azt meg akarod tenni, hogyha végül mégsem teszed, mert csak halogatod. Halogatod, hogy majd, igen, Uram, majd megteszem. Kelj fel, és tedd meg, amit az Úr mondott neked. Miért halogatod? Erre a halogatásra van egy nagyon-nagyon jó történet az Aggeus próféta könyvében, az 1. fejezetben, a 2. verset olvasom, mely így hangzik, hogy így szól a seregeknek, Ura mondván, ezt mondja el nép, nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje. Mondja ezt a nép, pedig Isten elrendelte a templomépítést már 18 éve korábban. Elrendelte Isten nekik, hogy építsenek templomot, de ők már 18 éve azt mondogatják, hogy ennek még nincs itt az ideje. És most csak felmerül bennem, és tényleg nem a sarokba akarlak szorítani. Isten látja a szívemet, és imádkoztam, hogy senki ne értse ezt félre, de a kérdés megint ott motoszkál bennem, hogy Isten neked is mondott valamit, hogy tegyél meg, te pedig hallgatod, hogy ez most még nem a megfelelő idő. 3-4-es vers mondja, az Úr pedig így szól Aggeus próféta által mondván, ideje én nektek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romokban áll. Isten háza romokban áll, de ti csak azt teszitek, amit ti akartok, és nem azt, amit én teszek, amit én akarok. Sokan azért vannak pusztaságban, mert nem Isten akaratát cselekszik, hanem a sajátjaikat. Tovább olvasom 5-től 7-es versig. Most azért azt mondja a seregeknek, Ura, gondoljátok meg jól a ti útjaitokat. Sokat vetettetek, de keveset takartok. Esztek, de meg nem elégeztek. Isztok, de meg nem részegettek. Ruházkodtok, de meg nem melegedtek. A bérlő is lyukas zacskóra bérel. Ezt mondja a seregeknek, Ura, gondoljátok meg jól a ti útjaitokat. Pedig milyen egyszerűnek tűnik egyébként, nem? Isten mondott valamit 18 éve, hogy tedd meg, mondjuk nekik, és ők nem tették. És most pedig elégedetlenek az életükkel. Most elégedetlenek. És nincs az az aratás, nincs az a beteljesedés, nincs az a kiteljesedés, nincs az a bőség, ami egyébként meg lehetne nekik. És itt olvassuk, hogy sokat vetettetek, de keveset takartok. Esztek, de meg nem elégeztek. Isztok, meg nem részegedtek. Ruházkodtok, meg nem melegedtek. A bérlő és lyukas zacskóra bérel. Tehát elégedetlenek. Nem kapják meg azt a teljességet, amit kellene. Otthon olvasd végig ezt az egész fejezetet. Az Ágabus proféta könyve igazából 2 részből áll. Nagyon rövid, tanulságos, jó kimenet lett végül a dolog. És igazából a csatorna itt a végére, a második rész, 18-as, 19-es verse, és ezzel be is szeretném fejezni mára, hogy azt gondoljátok meg hát a naptól fogva az elmúltakat is. Bocsánat, jól gondoljátok meg a naptól fogva az elmúltakat is. 9. hónap 24. napjától, attól a naptól fogva, amelyen letétetett az Úr hajlékának alapja, jól meggondoljátok. Van émé maga csűrben, és bizony a szőlő, a füge, a grátalma és az olajfa sem termett. E naptól fogva megáldalak. Attól a naptól fogva, hogy elkezdtek engedelmeskedni Istennek, és itt Isten nagyon érdekesen kifejti ezt, tehát egy naptár szerinti dátumot mond nekik. A 9. hónap 24. napjától jól gondold meg ezt a napot. Emlékezz erre a napra, hogy azon a napon, amikor letétetett az Úr hajlékának alapja, amikor elkezdtél engedelmeskedni, amikor odaszántad végre magad annak, amit Isten mondott, amikor elkezdted beteljesíteni azt az elhívást, amit Isten neked szánt, attól a naptól fogva megáldalak. Halleluja! Attól a naptól fogva megáldalak. Ábrahám áldása a miénk, és mi birtokba vesszük. Amen. Attól a naptól fogva megáldalak. És itt ők még nem látták a beteljesedést, de Isten kijelentette ezt felettük. Elkezdtél engedelmeskedni? A teljességet fogod most meglátni. Eddig is megáldalak, eddig is szerettelek, eddig is kaptál valamennyit. Sokat vetettél, nem a teljességet arattad, de nem haltál éhen. De most, hogy odaszántad magad, most, hogy elhárult minden akadály, most aztán a teljességet csak győzed befogadni. Halleluja. Így akarunk Isten előtt állni mindannyian, ugye? Amen.